Történet hangszerelve. Zenésportré műsor a Kossuth Rádióban.
Szobrai derűt, harmóniát, dinamikájukban is nyugalmat sugároznak, akár csak ő maga. Tehetségének iránytűje a hit, abroncsa a szorgalom. Jó napot kívánok, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem Józsa Judit kerámia szobrász, művészettörténész, a magyar kultúra lovagja. Aki egy híres neves korondi fazekas familiába születik bele, annak eleve elrendeltetett a sorsa?
Azt hiszem, hogy a Jóisten tudja, hogy a gyerekek hova, milyen családba szülessenek, ő irányít bennünket, és ilyen szempontból bizony elrendeltetett, és én rendkívül hálás vagyok a Teremtőnek azért, hogy egy olyan családba születhettem, ahol igencsak fontos az, hogy milyen gyökereink vannak, hogy ismerjük a magyar anyanyelvünket, hogy ismerjük a magyar hagyományokat, és természetesen azt az örökséget, amit a családban, különösen ugye apai ágról évszázadokra visszamenőleg hagyományoztak, hiszen édesapám Józsa János fazekasmester Korondon, Erdélyben, ott a Hargita lábánál. Gyerekkori emlékeim csodálatosak, annak ellenére, hogy abban az időben még erős Ceausescu rendszer volt, és mi magyarok székelyek ugye kicsi összetartó családokban tudtuk megőrizni magyarságunkat, hogy az iskolában magyar nyelvet, magyar történelmet, mert csak nagyon elenyésző módon tanulhattunk, úgyhogy azt a tudást, amit otthon az én szüleim, mint egy hamuba sült pogácsát beletettek abba a láthatatlan tarisznyámba, hát bizony a mai napig abból csipegetek, és abból osztok meg másoknak is a kiállításaim, vagy éppen az előadásaim során, mert az olyan hamuba sült pogácsa, ami soha-soha nem fogy el.
Egészen fiatal lányként ott hagyta a szülőföldjét.
Nem volt könnyű döntés, de úgy éreztem, hogy ha már fazekas leánynak születtem, és a kerámia szobrászat lett az én területem, hiszen 11 évesen mintáztam a legelső szobromat.
És ez mi volt?
Ez a szívem csücske. Mindenki ismeri valószínűleg a bádoggal fedett keresztfákat Erdélybe. Na hát egy ilyen keresztfára boruló öreg anyóka az, aki átöleli a keresztfát térdre borulva, és imádkozik. Szeretett a címe.
11 évesen?
Akkor volt az első olyan tapasztalat talán az életemben, amikor az elmúlás a haláltényét sajnos meg kellett élni, és valahogy a gyerek lelkében ez így kikívánkozott. A elszakadás az nem igazi elszakadás volt, hanem én úgy éreztem akkor, hogy én az anyaországba jövök haza. Itt Budapesten 94 óta élek, úgy is érzem, hogy én két laki vagyok. Itt az anyaországban, Budapest szívében, és Erdélyben pedig, hát a Székelyföld szívében, Korondon. Úgyhogy mégiscsak szerencsés vagyok, hiszen Magyarország a hazám, és Erdély a szülőföldem, az édesanyám.
Otthonról hazafelé?
Igen, szó szerint. A Republik Együttesnek ez a gyönyörű szép feldolgozása, ami mégis egy igazán gyönyörű népdal hatását kelti, összefogalmazza a szerelmet, az elengedést, a visszavágyást, a honvágyat, és mindent, ami akkor az én szívemben, lelkemben volt, amikor mégiscsak úgy döntöttem, hogy annak a munkának, annak a sok-sok feladatnak, amit a magyar kerámia szobrászat területén én szeretnék megvalósítani, annak mégiscsak az anyaországban van a helye. Úgyhogy elindultam szép hazámból.
Ezekből eddig valóra.
Azt látom visszatekintve, hogy azok az ifjúkori tervek, amiket akkor kitűztem, sorra megvalósulgattak, nagyon nagy erőfeszítéssel. Soha nem volt ez ilyen egyenes, szépen kikövezett és megvilágított út. Jó meredek út volt, tele nagy sziklákkal, amiket meg kellett mászni. De mégiscsak a Jóisten fogta a kezemet, és sikerült. De bizonyára benne van a célok elérésében és az álmok megvalósításában az, hogy édesapámtól örökölt örököltem a tehetségemet, de édesanyámtól örököltem a szorgalmamat. Mert hogy a legtehetségesebb ember is nem ér semmit szorgalom nélkül.
És a szívosságot, a konok akaratot, a kitartást?
Hát azt viszont hoztam az őseim véréből, a székely mi voltomból, hiszen mindenki ismeri azt a metaforát, hogy a székelyek olyan erősek, mint ott a sziklák között megkapaszkodó fenyőfák. Hát ez a fajta erős tartás és kitartás bizony bennem is van. Szépen elrejtem, de ott van.
Szereti is ezeket a fákat felhasználni a szobraihoz, igaz? Főleg a gyökerüket, talán ez sem véletlen.
Jó ideje már, hogy gyűjtögetek különböző gyökereket, fákat, törzseket. Maga az agyag, amivel én foglalkozom elsősorban, a legalapvetőbb, legtermészetesebb alapanyag az én művészetemhez. De a fa egy olyan élő anyag, ami egy új tematikának a megvalósulásában nagyon-nagyon erős szimbólum értékkel bír. Így a Magyar Örökség című tárlatomban ezeket a fákat, gyökereket vettem alapul, azok a tartó elemek, azok a kiinduló pontok, arra támaszkodunk szó szerint a gyökereinkre, és ezekre építem rá a kerámia, azaz az agyag csipkeszerű áttört, vagy éppen légies kompozíciókat úgy, hogy azok a fából, a gyökerekből indulnak ki, és megtestesülnek, átlényegülnek, műalkotásokká válnak. Igazság szerint egy különös technika, amivel dolgozom, 11 éves koromba találtam ki ezt a technikát, hogy különböző agyaglapokat hajtogatok és mintázok, és építek egybe, és egy kis plasztikát hoz létre ez a folyamat, úgy, hogy az belül üreges marad, tehát nem kell szétvágnom a szobrot, hogy kiszedjem a belsejét, elvékonyítsam a falát, hogy kiszárítva majd kiégethető legyen. Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezt a szobor termőszülőföldet úgy tudom megvalósítani, ahogy gyerekkori álmaimban elindítottam magamban. Akkor, amikor kicsi voltam és Zrínyi Ilonáról olvastam, akkor beleképzeltem magam Zrínyi Ilona életébe. És lám, amikor jó pár évvel később elkezdtem foglalkozni a Magyar Nagyasszonyok sorozatommal, megszülethetett közöttük Zrínyi Ilona alakja is. És hát persze sok mindenki más, hiszen nagyon büszkék lehetünk mi magyarok olyan asszonyokra, akik méltó példaképek lehetnek mai napig. Bizony a férfiaknak is. Emesétől Tóth Ilonáig eddig 59 magyar nagyasszonyt mintáztam meg, és a gyerekek, ahogy rácsodálkoznak, ahogy kérdeznek, magamat látom bennük akkor, amikor Zrínyi Ilonáról olvastam. Nagyon jó érzés ez, amikor kihelyezett történelem órákat, magyar órákat tartunk itt a kiállító térben. Úgy alakult, hogy egy régi vágyam, az összművészetekben való gondolkodás mégiscsak a saját galériámba teljesedhet ki, hiszen időközben nem csak kerámiaszobrászként, hanem művészettörténészként is próbálok helytállni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténet szakon végeztem, mert úgy éreztem, hogy tovább kell képeznem magam, hogy fejlődnöm kell, nem csak technikailag és a mintázásban és a kerámiaszobrászat területén, hanem tudásban, egy olyan tudományágban, ami összefogja a művészeteket mindenféle stílusirányzatban, mindenféle műfajban. Csodálatos széles látókört kaptam, amit akkor, amikor ezt a galériát itt a belváros szívében létre tudtam hozni ezelőtt 2,5 évvel, akkor végre kamatoztathattam, és a galéria lehetővé teszi, hogy az időszakos kiállítóterünkben olyan kiállításokat és olyan művészeket hívhassak meg, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló erkölcsi tartásuk van, ugyanaz a cél motiválja őket.
Most épp Szekeres Erzsébet textilművész Hithaza család 3-as egységére épülő Magyar Tavasz című tárlata látható.
Tolcsvai Béla, hála a barátságunknak, Tolcsvai klubot tart nálunk. Nem csak a személyét és nem csak az alkotásait szeretem, hanem azt az emberséget és azt a hazaszeretetet, amit ő képvisel.
Ilyen érzésem van, mint hogyha a tavaszváró hangulatban lenne.
Amikor valami miatt elszomorodom, vagy honvágyom van, hiányoznak a fák, az erdők és ezek a gyönyörű tavaszi rétek ott Erdélyben, a szülőföldemen, óhatatlan, hogy bemegyek a műhelybe, és ha sikerül valami gyönyörűségeset alkotni, az a semmiből létrehozni valamit, ami felderít, lélek emelő folyamat, nem is tudom szavakkal leírni. Ugyanilyen lélek emelőnek éreztem azt, amikor a Tolcsvai trió csodálatos, nagyon régen írt számát hallottam, ez a Tavaszváró volt.
Téged, csak az a jó, ha te is szeretsz, nem a
alkotás folyamatában segít a zene?
Bizonyos történelmi témák esetében például segít, hogyha a reneszánsz zenét, vagy mondjuk Tinódi Lantos Sebestyén, vagy Balassi Bálint feldolgozásokat hallgatok. Valahogy az a hősi kor, az az eszme, ami megtestesül ezekben, visszarepítenek időben. És persze akkor sokkal jobb mű születik. Máskor meg az egyedül létre, a csendre van szükségem. Akkor, amikor 5 évvel ezelőtt a Pilisvörösvári Ligeti Szent Család templomnak adományozott stáció jeleneteket mintáztam, Krisztus passiójának 14 jelenetét, bizony-bizony akkor a csendre volt szükségem, mert azokhoz a pillanatokhoz kellett visszanyúlni, amikor maga Jézus a legnehezebb pillanatokat, órákat éli meg. Épp a mai napon emlékszünk erre, hiszen nagypéntek van. Vele borsódzott a hátam, szóval ezeket a pillanatokat úgy kézenfogható műalkotásba varázsolni, hogy magunkra is ismerjük Jézusban és Krisztus szenvedését, úgy értelmezhessük, hogy erőt kapjunk, erőt meríthessünk, és el tudjuk engedni a terheinket és azokat a bűnöket, amit sajnos az ember az élete során a tetteivel akaratlanul akarva mégiscsak megtesz, azt, hogy bűnbocsánatra nyerhessünk, hogy majd az elkövetkező feltámadás örömében részesüljük, ahhoz bizony elmélyülten kellett alkotni és dolgozni.
Stációi azok, mintha mindegy-egy könycsepp lenne.
A könycseppek belekerültek a domborművekbe. Annyira bele kellett élnem magamat a Krisztus passió jeleneteiben a történések. Nem, mai napig nehéz nekem megbocsátani az emberiségnek azt a kegyetlenségét. Tudom, hogy ez volt megírva, hogy a Teremtő, a Jóisten így rendelte, mert különben nem tudott volna Jézus bennünket, embereket megváltani a bűneinktől. Én ezt mind tudom, de lelkem akkor se tudja elfogadni. És bizony azt a lelki sanyarúságot úgy tudtam kidolgozni, hogy mintázás közben óhatatlan, hogy az agyakba belecsöpögtek a könnyeim. Néha a visszaparancsolt könnyek is kijöttek.
Ezek komoly, ott van. Igazi könnyek vannak
igazi
benne?
Könnyek vannak benne. Lelkileg nagyon megviselt az egész folyamat. És abban az időben, amikor ezt mintáztam, akkor nem vettem fel a telefont, bezárkozva dolgoztam több mint 2 hónapig, mert olyan lelki állapotba kerültem, hogy úgy éreztem, hogy erre van szüksége. Azért lettek olyanok azok a domborművek, azok a stációk, amilyenek. Valóban bele lehet értelmezni ezt a könycsepp formát, ugyanakkor a hitnek a lángformáját. Egy 6 szárnyú szárnyas kerub mutatja meg azt, hogy mi történik Jézussal. A szárnyai közötti forma az könycsepp vagy láng formájú, és a szárnyai között látjuk Krisztus portréját és azokat a kezeket, amik beleavatkoznak az ő tragikus pillanataiba. Krisztus portréja kerül közel. Azért 6 szárnyú kerub mutatja meg nekünk, mert isteni elrendeltetés volt. És talán akkor, amikor ott vagyunk a stációk előtt és imádkozunk, akkor közelebb kerülünk a saját őrangyalainkhoz is. Én hiszek az őrangyalomban és bízom is benne. Nagyon sokszor ott van velem, érzem a jelenlétét. És akkor szabadult fel bennem valami, amikor ott az utolsó stációnál, ahol Jézus halott teste fekszik, de csak a fejét látjuk betakarva egy lepellel. És fölötte a barlangnak a formája, mint egy glória úgy jelenik meg, de a barlang középső részét úgy patináztam le, hogy sokkal világosabb, mint a többi rész. Tehát megjelenik az a fény, ami a feltámadása után. Ott van a feloldozás ebből a súlyos, nehéz pillanatokból. Szóval a megígért feltámadás megjelenik a barlangnak a fényével. Az a kő, az a kőszikla, ami eltakarja Krisztus sírján, az nem maradott örökké. Én szívből kívánom minden kedves rádió hallgatónak, hogy a Jóisten adjon arra lehetőséget, hogy lecsendesüljön, hogy önmagára és családtagjaira, és talán úgy embertársainkra és sorstársainkra is gondolva engedjük föl a lelkünket, fölszabadulni. Hiszen Jézus értünk hal meg a kereszten, értünk hull a vére.
Ahogyan Kovács Nóri énekli?
Hát bizony, Kovács Nóri egy rendkívül tehetséges fiatal énekművész. Számomra a legizgalmasabb, legújabb alkotása a Nimród című népi operája, ahol ő maga a dalszerző, a szövegíró és a zeneszerző. De csodálatosak a népdal feldolgozásai, a motiva zenekarral. Gyimesi gyűjtésének a gyöngyszeme ez a dal. Remélem, hogy éppen a most történő legsúlyosabb pillanat, a keresztrefeszítés pillanata mindenki szívében hozza azt az érzést, amit a dal és a hitem maga ad. Szívből kívánom, hogy ezt megérezzék.
végigutitása volt Józsa Juditnak?
Érdekes, hogy erre soha nem gondoltam, de igen. Az vagy benne van az emberbe, vagy nincs. Az a lélek, aki keresi a hit útját, annak nagyon nehéz sorsa van, és nagyon nehéz dolga. Én azt vallom, azt hiszem, hogy minden tisztességes, jóérzésű embernek ezt kellene vallania, amit Vas Albert mond, hogy hiszek minden jóban, minden szépben, minden vallásban és minden népben, de maradok töretlen hittel, ember és magyar, mert engem a Jóisten annak teremtett.
Ezt próbálja mindig a szobraiban is kifejezni? Az Erdélyben, a Magyarországban, a sarkalatos erényekben?
A hit, a remény és a szeretet meghatározott. Enélkül nem születhetnének meg ezek a művek. Olyan mértfalköveket választottam mind az életemből, mind a hitemből, mind a magyarságomból és a hazaszeretetemből, amelyekre én rendkívül büszke vagyok. És úgy érzem, hogy ma a magyar nemzeti művészetünkben ezek bizony hiányt jelentenek. És ezeket a pici apró űröket a maga módján talán megpróbálom betöltögetni, mert ebből mi erőt tudunk meríteni, hiszen nem vagyunk mi se jobbak, se rosszabbak másoknál. A helyes önértékelés az különösen fontos, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk a világba, hogy merjünk egyenesen más nemzeteknek is a szemébe nézni, és tudjuk, hogy hol a helyünk a Jóisten tenyerén. Itt ma, Európa közepén azt hiszem, hogy számunkra ez különösen nagy feladat. Különösen a magyar lélek szobra ilyen, egy hatalmas nagy nyárfa törzséből emelkedik ki, úgyhogy a nyárfa törzse most lefele, a gyökerei fölfele állnak, mint egy hatalmas virágkehely úgy ölelik körbe a magyar lélek szobrát. Maga a lélek fölemelkedik, szinte kirepül a gyökerek közül, de hogyan? Mivel ez egy lélek, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet kézzelfoghatóvá tenni valami éteri, valami megfoghatatlan. És mivel magyar lélek, visszanyúltam a ősi honfogláskori leleteinkhez, Palmetta Indá fontam össze, ilyen áttört csipkeszerű, páncélzattá alakuló emberi formát teljes életnagyságban. Ráadásul ez egy különleges mázas felület, hiszen az arany hordozza az ezüstöt, tehát a férfi principium hordozza a női principiumot itt a felületeken, mint a honfogláskori leleteinken is, különösen a tarsói lemezekre gondolok. És ahogy fölfele haladunk, a máz szinte óaranyba olvad ki, szinte ragyog, mert senki sem támadhat föl a Jóisten áldása nélkül. Úgyhogy a magyar lélek megkapja ezt az áldást. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a magyar léleknek nincsenek meg a karjai. Egyfajta csonkolt magyar lélek ez. De miért is? Sokat törtem a fejemet, hogy hogyan lehetne szabaddá tenni ezt a lelket. De mivel olyan súlyos történelmi pillanatokat éltünk meg, mint maga Trianon, és én magam is határon túli magyar vagyok, székely vagyok, úgy éreztem, hogy a Trianonkor hát lecsonkították a nemzet. Ha egy nemzetet csonkítanak, annak nyoma marad a lelkeken. Így aztán a magyar lélek szobrának nem mintáztam meg a karjait, de arra szerettem volna sarkalni azt, aki rácsodálkozik erre a szoborra, hogy képzelje el, hogy ezek a palmetták tovább nőnek, tovább nyújtják az indáikat is, ha kell, ölelőkarokat formáznak, mert úgy érzem, hogy egy öleléssel begyógyíthatunk sebeket, de ha az kell, akkor szárnyakat is tudnak formázni, és ez a magyar lélek kirepül, mint egy szárny. Géniusz. Rajtunk áll, hogy hogyan, miként éljük meg ezt a kompozíciót, és hogyan fogadjuk el.
Lelke melyik rekeszéből szedi elő a humort, a játékosságot, amikor a múzsákat, amikor a terrakva szobrait formázza? Azokat például nevetve készíti?
Hát különösen, amikor a magyar mesevilágot, vagy a magyar táncokat mintáztam, és bizony sok múzsát is, a Petőfi Sándor múzsájára, Szendrei Júlia kompozíciójára gondolunk, mindjárt az jut az embernek eszébe az a kicsi versike, amit gyerekkoromban annyira imádtam, hogy reszket a bokor, mert eszembe jutottál kicsiny kis leányka. Én ott ültem a korompad tetején, korondon édesapám korongozott, és amikor ezekhez a versorokhoz jutottam, édesapám mindig megpuszilta a homlokomat. Szóval bizonyos témák, mint a magyar táncok, a gyönyörű virtussal, azzal a gyönyörű népviselettel, amiben ezek a táncosok bújnak, hát óhatatlan, hogy az ember büszke lesz, és a lelke is felderül. De mindig nagyon erős önkritikával kezelem mindenféle dolgaimat. És hogyha kicsit elszaladna velem a ló, mikor például mintázok egy szobrot, előfordult ez már velem, és elbizakodtam ott belül a lelkemben, és büszke voltam, hogy micsoda csodálatos alkotás ez, hát bizony akkor a Jóisten az orromra koppintott, mert akkor robbant szét a kemencébe. Úgyhogy a tanulság az mindig ott van. Alázat nélkül nem lehet művészeti alkotást létrehozni. Ezt megtapasztaltam, hogy szeretettel és alázattal enélkül nem megy.
Akiben ennyi érzelem és szeretet lakozik, annak teljes az élete a szobraival?
Vagy... Én úgy érzem, hogy kerek az életem, de azért mégsem. Én nagyon sokat tanultam, nagyon sokat dolgoztam, de mégis mind a mellett, hogy beleéltem magam a munkámba, a kerámia szobrászatba, a művészettörténetbe, a kutatásokba, ezeknek a megírásába, hiszen ezekről könyvek jelennek meg. Nem szeretném, hogy oda vesszen az a sok-sok kutatás. Tehát azért mégiscsak elrohant az idő, és én nem alapítottam családot. Talán észre se vettem akkor, amikor lehetett volna. Vagy talán túl későn döbbentett rá engem a Jóisten erre. Jó, azt mondom székely emberként, hogy soha sincs késő, de akkor is nincsenek gyerekeim, és ez ahhoz a kerek egészhez hozzátartozna. Hiszen én mintáztam egy magyar családszobrot, ahol 4 gyerek van. Hát sajnos én magam nem tudtam ezt megvalósítani, úgyhogy talán a szobraim maguk lettek a gyerekeim. Szóval gyönyörű kerekvilág, de azért vágyom a szerelemre, és vágyom a családra. Kívánom és szeretném, hogy a Jóisten ezt az áldást megadja az életembe.
De abban legalább biztos, ugye, hogy eddigi alkotásaival is már nyomot hagyott az időben?
Hát, hogyha csak olyan pici, apró nyomot is, mint egy cinkenyom, akkor én már boldog vagyok.
Ezért választottam a Misztrál együttesnek ezt a számát?
Egy cinkenyom lehet apró, de annál fontosabb. Fontos lenne, hogy érezzük meg azt a lehetőséget, hogy a Jóisten megadja mindannyiunknak a szabad akaratot. Rajtunk áll, hogy most a jó vagy a rossz irányba nyúlunk. Mi magunk lehetünk cinkenyomok más emberek életében, és az alkotásaink, tetteink is lehetnek cinkenyomok. Kívánom, hogy valamennyien tudjunk ilyen apró cinkenyomok lenni.
Hajnali hóban cinkenyom, hajlok, olvasom, mélyülő verde órovás, sorsokat rejtő égírás, őseink írtak így, ahogy egy soros verse fölragyog.
Tűnődve titkán ballagok,
én is hóba írt jel vagyok,
én is hóba írt jel vagyok,
maradt, ha létem, itt vagyok, utánam csöpnyi cinkenyom.
Történet vendége Józsa Judit kerámia szobrász volt, Gerr Erzsébet zenei szerkesztő, Simon Gábor hangmester, Rubin Gabriella gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést ma este a 11 órai hírek után újra meghallgathatják.
Hajnali hóban cink.